Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Kautsky Armand színész. Itt a Pont Jókorban, hiszen Pont Jókor beszélgetünk. És az első blogban többnyire arról volt szó, hogy kicsit így visszanyúltunk, visszamentünk az időbe, beszélgettünk a te gyerekkorodról, a szüleidről, és arról, hogy általuk és miattuk elég sok időt töltöttél a színházban, és elég sok mindent láttál, tanultál, miközben voltak olyan klasszikus dolgok, amik meg kimaradtak az életedből, de hát azzal ugye már nem nagyon van mit tenni. De hogy közben te is beértél abba az életszakaszba, hogy az apaságodban közelít az üres pénztek. Nem tudom, hogy ez így milyen hallani, megfogalmazni, de hát, hogy már nagyok a gyerekeid, félig felnőttek. Még ugyan együtt éltek, de nyilván már egészen más, hogy kell viszonyulni, mint akkor, amikor még teljes mértékben ott vagy, és megmondhatod, hogy mikor mi történjen. Na és gondoltam, hogy egy picit nézzük el te ezt most, hogy te ebben hogy boldogulsz, hogy érzed magad.
Jaj, de nehéz.
Tényleg?
Nagyon nehéz.
Csak azért, mert hogy ezt hozzáteszem a hallgatóknak, hogy körülbelül egy éve volt egy színpadi beszélgetés, amikor ez szóba került, és akkor kiderült számomra, hogy neked nagyon fontos ez az apaság, neked nagyon fontos a gyerekeiddel való viszony, és nem feltétlenül, tehát az elmúlt X évben, hogyha valaki rákeres egy interjúra veled, nem biztos, hogy ez domborodott a sok-sok munka meg minden mellett, és azért gondoltam, hogy
nem
erre
mindenki
most...
kérdez rá, vagy nem mindenkit érdekel. Szívesen beszélek róla, ma már olyan szűrővel, hogy ugye felnőttek, és ma már a személyiségi jogokat tiszteletben kell tartani.
Hát meg nem is róluk beszélünk,
hanem
rólad.
Rólam, hogy ezt hogy élem meg. Én alapvetően egy kreatív ember vagyok. Ugye a hivatásomnál fogva is szeretek alkotni, szeretek teremteni. Ezért szeretek vasalni például, mert egy nagy gyűrött ruha halomból ott vannak a gyönyörűen kivasalt ruhák, tehát valami produktuma van, olyanból lesz valami, jaj, de szép. Mm. És akkor ott van egy ilyen kis ember, és akkor abból valami lesz, és az az én művem, vagy a mi művünk, hogy azt milyenné tesszük, teszem, mennyire segítem. Csak hát ebben ugye egy ing, amit kivasalok, az 100%-ban olyan lesz, amilyennek én vasalom. Félig kivasalom, félig nem vasalom ki. Levasalom a galériát, nem vasalom le a galériát. Élt vasalok az ujjába, vagy nem, az az én döntésem. Egy gyerek, vagy egy ember, az nem egy ruhadarab, az nem egy halott tárgy, hanem egy élő organizmus, aminek személyisége van, és hála Istennek, hogy van. Na de hát ettől csak bonyolultabb a dolog, mert mennyivel egyszerűbb úgy elmenni a gyerekkel vásárolni mondjuk nadrágot, hogy én tudom, hogy neki milyen nadrág kell, mert milyen időszak van, mire fogja az, és azt megvesszük és kész, vagy pedig ő azt mondja, hogy de én nekem ez nem tetszik. És akkor innentől jön a baj, a gond, mert az a 4 perces vásárlás az esetleg 40 percé lesz, mert ezt is felpróbálja, azt is felpróbálja, meg kell győzni. És akkor ez számtalanszor ezen túlestünk, ez szimbolikus ez a történet,
értem.
Persze nem a nadrágról szól,
értem.
Hanem a saját ízléséről szól. Tehát arról szól, hogy neki legyen egy véleménye, legyen egy ízlése. Az nem mindig körültekintő, nem mindig mindent figyelembe vevő az a döntés, de például sokszor volt az, hogy megvettem azt a nadrágot, ami vékony volt, tudtam, hogy fázni fog benne, és 2 hét múlva azt mondta, hogy fázom ebben a nadrágban. Na, mondom, látod? Tehát, hogy tanuljon abból, hogy nem csak úgy vásárolunk, hogy mert ez tetszik, mert ennek szép színe van, mert ez most olyan menő, hanem úgy is gondolkozunk, hogy a praktikumát nézzük, hogy hányszor tudom felvenni, hova tudom fölvenni, milyen cipővel, milyen tél van, milyen anyagból van, stb. Tehát, hogy a tanulásnak, a nevelésnek ilyenfajta vetülete is van, és hát ugye ebben már benne van az, hogy a személyiségét mennyire kell figyelembe venni. Sőt, mivel ugye 2 gyermekem van, ráadásul 1 fiú, 1 lány, ami még izgalmasabbá teszi, hiszen még ha 2 lány van, vagy 2 fiú van, akkor is lehet 2 különböző személyiség. Még ha ikrek, akkor is lehet 2 különböző személyiség. De hát abban, hogy az egyik egy fiú, egy férfi ember most már, meg egy lány, ami teljesen más, így aztán ugye duplikálódnak a problémák. Az egyiknél bejön ez a fajta megoldás, a másiknál meg abszolút nem, teljesen más eszköz eszközöket kell használni, úgyhogy vannak gondok, és hát akkor még nem is beszéltünk arról, hogy azért azt a fajta szimbiózist, amiben egy család él, azt a fajta egymásra utaltságot, azt a fajta gondolkozást, hogy hazafele azon gondolkozom, hogy van-e otthon sonka, vagy hogy mit fognak reggelizni, és még meg kell álljak, ez most lassan, mostan ez a gondolat most már lassan úgy van, hogy otthon lesznek reggel? Meg kell álljak, vegyek reggelit, vagy nem alszanak otthon, akkor nem kell. Szóval, hogy megbonyolódik a dolog.
És nyilván ezeknek az életszakaszoknak ugye a fiad már 20-on túl van, a lányod viszont az érettségi közelében van.
Igen.
Az most azt mondom, hogy ez egy bonyolultabb. Abból a szempontból, legalábbis az én emlékem az, hogy van egy időszak, amikor csak azért sem mondunk el dolgokat otthon, és akkor 1-2-3 évet ki kell bírni a szülőknek, amíg egyszer csak elkezdődik ez a visszatalálás.
Ez
és nem ennyire a kamaszkorra gondolok, hanem ez a fiatal felnőtt korban is.
Ez mindig úgy volt, hogy a szülő, hogy előbb hallgatja meg a barátnőt, mint a szülőt. Sőt, a szülő hát ugye taktikázni is lehet, hogyha én azt mondom, hogy A, akkor ő tudom, hogy a B-t fogja választani. Akkor inkább taktikából a B-t mondom, mert akkor fogja az A-t választani. Tehát, hogy mert csak azért se azt válassza, vagy csak azért se úgy gondolkozzon, amit apuka vagy anyuka jónak lát. Tehát van egy ilyen dac a dologban, ami egyébként egy butaság, de tök természetes, tehát hogy mi is ilyenek voltunk valószínű, hogy és akkor még bonyolultabb most a helyzet, mert a generációs probléma, ami egyébként mindig volt, mert hogyan tudna egy 30 vagy egy 40 éves ember úgy gondolkozni, mint egy 15 éves, vagy egy 20, hogyan tudna úgy egy 20 éves, mint egy 50 éves, még nagyobb a szakadék. És ma meg olyan szinten szakadt szét a dolog, hogy sokszor még a nyelvüket sem értem. Tehát azt a fajta szlogent, vagy azt a fajta slang szótárt, amit ők használnak, és akkor emögött nem csak az, hogy ezek a szavak, hogyha azt mondom, hogy vágom, az nekem teljesen mást jelent, mint neki. Ugye én nem csak azt jelenti a vágom, hogy az ollóval vágok, hanem azt, hogy értem, de ő neki nem csak ezt jelenti, hanem azt, hogy rendben. Szóval, hogy ma már teljesen más... Igen, hát most tanultam valami nyelvét, borzasztó, hogy milyen trendi szavak vannak, és hogy ezek mit jelentenek, hanem, de nem csak a szavakat nem értem, hanem a gondolkozásmód. Tehát a világhoz való hozzáállást. És akkor az előbb említetted a szüleimet, akikkel nekem nagyon jó kapcsolatom volt, és édesapám egy rendkívül művelt ember volt, anyám meg nagyon a földön járó, tehát nagyon a praktikumban, a gyakorlatban otthon lévő ember, és ha most föl tudnám őket hívni, sem tudnának segíteni. Mert apám mondaná a klasszikus műveltségéből, a görög, a latin műveltségéből azokat az elveket, amit a Biblia mond, amit a klasszikus filozófusok mondtak egy témáról, és hát az hol érvényes? Tehát hol lehet ezeket?
Azt gondolod, hogy vannak a klasszikus értékekből olyanok, amik ma konkrétan nem érvényesek?
Konkrétan nem érvényesek.
Tehát nem háttérbe szorulnak, hanem egész egyszerűen nem érvényesek.
Hát, ha abba belegondolsz, most direkt nem akarok a bűnökről beszélni, akár a 10 parancsolatról, de ha belegondolsz abba a felfogásba, hogy amikor én fiatal voltam, és mondjuk 20 éves, egyetemista korú, és akkor azt mondta valaki, hogy Puccini, és én nem tudtam a Puccinit legalább két mondatban helyre rakni, hogy ő egy romantikus 19. századi nagy olasz zeneszerző, és három operáját felsorolni, körülbelül ennyi, tehát 3-4 mondatot mondani, akkor én műveletlennek számítottam. Tehát annak volt egy társaságban volt egy negatív megkülönböztetése, hogy hát ez ki ez?
Világos,
ma a lányom nem tudja a Puccinit, megvonja a vállat, azt mondja, hogy kit érdekel? Ott a telefonom, hogy írják, mindjárt megnézem. Fogalma nincs. Tehát ma a műveletlenség az nem negatív. Tehát a tájékozatlanság, a műveletlenség, ő viszont összetudja hangolni a két telefont. És amikor gondom van a távirányítókkal, akkor jön a lányom, és egy pillanat a pik-pak-pik-pik megcsinálja. Tehát ma ez a fajta műveltség a műveltség, ez a fajta gyakorlati tudás a tudás, és hogy kell kuglófot sütni, meg ki volt Puccini.
Ezek mind megszerezhetőek, elérhetőek.
Egyébként... Nem, ezek ma nem negatív dolgok, ha valaki nem tudja.
Így van, így van. Illetve hát ott van az, hogy tényleg rögtön meg lehet szerezni az információt, ahhoz hozzá lehet férni. Tehát nem egy akkora ügy. Nekem volt, én azt hiszem most tudom, hogy miről beszélsz. Tavaly volt, talán nem, tavaly előtt, mikor meghalt a Jean-Paul Belmondo. És egy olyan közegben dolgoztam, ahol sok volt a fiatal, és én is nagyon szeretek akár a pályakezdőkkel is együtt működni, mert én is szeretem az ő világukat, és akkor így beszélgettünk róla, hogy jaj, hát hogy ez mennyire szörnyű, meg hogy szerettük, és néztek, hogy és az ki?
Igen, csak hát itt van a
és akkor így, mi ezen például nagyon komolyan elgondolkodtunk, hogy hát szerintem akkor sem oké. Tehát szerintem nem oké.
De ebben a történetben ugye több rétegű a probléma. Egyfelől miért nem tudja, nem tudjuk, hogy ki volt Rutkai Éva, nem tudja, már tovább nem is megyek, de az Almási Éváról sem tudnak a fiatalok, aki még él, igen. És a magyar egyik legcsodálatosabb színésznője. Tehát, hogy elmúlik a tudás, nem tudják a Belmondot, de ezzel nem csak az a probléma, hanem nem tudunk miről beszélgetni. Tehát, hogy elbeszélünk egymás mellett, igen. Mert nincsenek közös élményeink. Tehát én meg azt nem tudom, hogy ki az a, nem tudom, milyen DJ, aki most éppen, nem tudom, kicsoda. Én meg azt nem tudom. Speciál nem is érdekel.
Igen, és te pontosan ugyanúgy megvanod erre a választ.
Úgy van. Csak akkor közben ülünk a kocsiba egymás mellett, és miről beszélgetünk. És ezért választja a kislányom azt, aki egyébként 19 éves, hogy a haverokkal beszélget, mert nem az én bölcsességemre kíváncsi, amit én képviselnék, vagy azokat a lényeglátó, vagy lényegre mutató kérdéseimre akar válaszolni, amivel én akarnék neki példát mutatni, hanem csacsogni akar a barátnőjével az éppen aktuális olasz sztárokról, vagy amerikai DJ-kről, amit engem meg abszolút nem érdekel.
Oké, de én azt gondolom, hogy itt is van egy ugye minta, tehát a te viselkedésed, meg a te példamutatásod, az azért beivódik, meg egyébként szerintem bekerül az úgynevezett fegyvertárába, tehát a későbbiek során, amikor lesznek az életében olyan dolgok, amit már nem biztos, hogy az olasz DJ-ről való beszélgetés old meg, akkor ezeket elő fogja tudni venni. De amit akartam tőled kérdezni, hogy pont azt, hogy ő miben van, amikor nem az olasz DJ-ről akar beszélgetni, hanem hol tart az élete, akármilyen szinten, mit gondol magáról, párkapcsolatról, barátságról, önértékelés, ez az amaz. Te eltalálod-e azokat a pillanatokat, amikor erről lehet beszélgetni? Kell-e ezt neked nagyítóval figyelned, vagy inkább vársz, hogy mikor van az, amikor egy este nem tud aludni, és kijön, és elmondja?
Nehéz. Nehéz. Talán az utóbbi a minden, ami direktben próbálok bele lépni, rákérdezni, vagy tanítani, a szónak most jó értelmében, az úgy érzem, hogy rosszul sül el. És mivel nem tudom, mitől féltsem, tehát amikor elmegy az éjszakába táncolni, vagy bulizni, vagy nem is tudom, ugye hát én nekem az volt, hogy 11-re legyek otthon, vagy éjfélre legyek otthon. És akkor hiába mondom azt, hogy én ezt tanultam, kislányom, legyél otthon 11-re, azt mondja, akkor el sem megyek, mert 11-kor még el se kezdődött a buli. Tehát ő 10 órakor kezd el sminkelni. Tehát valamikor 11 körül indul el.
Majd ez már az én időmben is így volt.
Hát igen, de nekem meg ez furcsa, hogy éjjel 2-kor, éjjel 3-kor ki tudja, hol van, ki tudja, kikkel van, vagy és hát tudjuk, hogy ma milyen veszélyeknek van kitéve mindenki, és ők valahogy ebben nem érzik ennek a veszélyt. Hanem ők megpróbálnak jól lenni, jól érezni magukat. Most én ezt nem verhetem el, hogy ő jól érezze magát, de a félelmem ott van, de lehet, hogy túlféltem, lehet, hogy nem kell. Hát szóval nem tudom, nehéz.
Ezen szerintem mindenki túlesik, és ők feltétlenül azért nem érzik ezt, hála Istennek, mert nem jön közel mindez, amitől félted, és ez maradjon is így. Jó, én ezt értem, és erre ez nekem is megvan ez az emlék, hogy kérdezték, hogy de hova, ilyen, menjetek már, aztán gyertek haza. És mi is mondtuk, hogy kérem, hát meg el se kezdődött. Na jó, viszont mi most egy picit abba hagyjuk, vagy felfüggesztjük, mert hogy zene jön, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Kautsky Armanddal, maradjatok ti is velünk.